Mesterségek, folytatjuk akkor a háláról szóló elmékedésünket, mert különösen alkalmas az ünnep arra, hogy megháláljuk az Úrnak azért, hogy eljött értünk, megváltott bennünket. Tehát ha földezi valaki a kérdést, hogy miért jött el az Úr Jézus, mit jelent a megváltás, akkor határozottan ki kell mondanunk, hogy megváltott minket az örök haláltól, megváltott a sátán uralmától, megváltott minket önmagunk hibáinak a börtönéből, és lehetőséget adott arra, hogy új életet éljünk a Szentlélekben. Tehát ez a legnagyobb ajándék. A keresztény élet egy gazdag élet. A keresztény élet egy örömteli élet Krisztussal, Istennel. Tehát ezt mindig lehet magunkban is tudatosítani, amikor halljuk a világnak a becsmérlését, vagy közömbösségét, vagy elutasítását, cinizmusát, akkor védekeznünk kell és tudatosítani, hogy a keresztény élet a legszebb, leggazdagabb, legörömtelibb élet, mert Jézussal együtt élhetünk, Jézus jelenlétében és szeretetében élhetünk. Tehát hálát adunk a megváltásért. Ugyanakkor mai ünnep azt is megfogalmazza bennünk, hogy miért lett Isten emberré. Tehát ez egy teológiai kérdés is, amit 1000 év óta többször fölvetettek már a szent életű tudósok, teológusok, miért lett Isten emberré. Ez ma is vita Budapesten, amikor a Renátó atya, nem tudom, hallottátok-e, és a katolikus egyház felfogása kicsit ütközött, mert más gondolt, más tanított a Renátó atya, és ezért sok levelező elindult egy ilyen levelezési program, hogy miért lett Isten emberré. Nem akarom ezt elmondani részletesen, tehát a lényeg az, hogy Isten, az Úr Jézus engesztelő áldozat lett érettünk, és a kereszten, és minden szent mise engesztelő áldozat, hogy a bűneinket az Úr Jézus fölvitte a keresztvára, érettünk, halt meg, és kiengesztelte az atyát. A másik, ami fontos teológiai kérdés még, hogy a Szent Háromság azért Szent Háromság, mert azért is Háromság, mert tökéletes egységben van. Tehát soha semmi ellentét nincs a Szent Háromsági személyek között. A megváltás minden döntését együtt határozták el, és együtt hajtják végre. Tehát nagyon helytelen az a hibás nézet, vagy hibás mondat, hogy az atya milyen véreskezű döntést hozott, hogy szegény fiát leküldte ide a földre, lekényszerítette, hogy meghaljon a kereszten, és előtte pedig megostoroztassék. Tehát ez nem így volt, hanem az atya, a fiú és a Szentlélek közösen szeretetből elhatározta a megtestesülést, és a fiú, a második isteni személy vállalta, hogy érettünk meghaljon a kereszten, vállalta mi azt a sok fájdalmat, megostorozás, keresztre feszítés, azért, mert végtelenül szeretett minket. Tehát a szeretet és az áldozat az szorosan összefügg egymással. Tehát mi is szeretetből jövünk el a szentmisére, szeretetből veszük magunkhoz az eukarisztiát, szeretetből ajánljuk fel a saját szenvedésünket is. Tehát mi nem engedjük, hogy az ördög lázító gondolata beszüremkedjen a gondolatainkba, és föltegyük ezt a sokat ismert kérdést, hogy miért engedte meg Isten, hogy most rákos legyek? Miért engedte meg Isten, hogy meghaljon a testvérem, vagy az édesapám, vagy az édesanyám? Ez a sok-sok miért, amit nagyon sok ember föltesz, ez mind azt jelenti, hogy ott kevés a hit, és kevés az Isten szeretet. A bűnöket tulajdonképpen mi követjük el, és a bűnöknek vannak következményei. Tehát ezt soha nem szabad elfelejtenünk, hogyha egy, bocsánat, egy így megfogalmazva, hogyha egy iszákos gyomorfekéje van, akkor azt nem mondhatja, hogy Isten miért engedte meg a gyomorfekéjét. Tehát rengeteg bűnünk van, aminek testi következményei vannak, akár most, akár egy 10 év múlva, vagy 50 év múlva, de mi saját magunk okozzuk sokszor a bűneinket, és ugyanakkor Isten titokzatos ajándékát hordozza minden betegség, azért kell fölajánlani szeretetből, odaadásból, hogy minél inkább megőrizzük az egységünket az Úrral, és ne engedjük, hogy a gonosz lélek betegye a mancsát a gondolatainkba, és eltávolítson minket az Istentől. Tehát fontos az igen mondás az Úrnak, amit a szűzanya tett, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Tehát a minden fájdalomnál, szenvedésnél ki tudjuk mondani, hogy legyen nekem a te igéd szerint, szeretetből fölajánlom, Uram, engesztelésül az én bűneimért, vagy a családom bűneiért, vagy a magyar nép bűneiért, akkor ez egy szép engesztelő áldozat lesz a mi részünkről is, amivel csökkentjük a nehézségeket. Amikor Jób elszenvedte a fájdalmat, a szenvedést, akkor nem kérdezte, hogy miért. Amikor arról értesült, hogy a ház vagy a nyáját rablók elrabolták, akkor Isten adta, Isten elvette, legyen neki a szent akarata szerint. Ezt ki kell tudnunk mondani minden veszteségnél. Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő szent neve. Akkor, amikor összeomlott a háza és elveszett a földje, akkor is kimondta, hogy Isten adta, Isten elvette. A legnehezebb akkor volt, amikor a fiaira rádőlt a ház, és minden fia meg gyermeke meghalt. Akkor is ki tudta mondani, hogy amikor súlyos fekélyek borították egész testét, és a felesége kirakta a trágyadombra, hogy ne legyél benne a lakásba, akkor is ki tudta mondani, Isten adta, Isten elvette, legyen áldott az ő szent neve. Tehát ezt jó, ha megtanuljuk, és jó, ha ki tudjuk mondani a kisebb fájdalmak tapasztalása körül. Ez sokkal szebb és jobb, mint ha azt mondanák, hogy Istenem, miért adtad ezt? Nem is megyek akkor templomba, hogyha te így viselkedsz velem. Elképesztő gyerekes tud lenni az ember, amikor fájdalmai vannak, és tiltakozik, hogy Isten miért engedte meg ezt, meg azt. Tehát amikor Isten megenged nagy fájdalmakat, vagy betegségeket, akkor meg tudjuk találni a hálát. Akkor is meg jó megtalálni, hálát adok neked, Uram. Legyen áldott a neved, mert biztos, hogy ennek elviselésével valami jót fogsz az én életembe kialakítani. Tehát nem hagyjuk a szomorúság lelkét, hogy beköltözzön a lelkünkbe, vagy a keserűség lelkét, vagy a lázadás lelkét, hanem ehelyett kimondjuk, hogy hála, legyen hála az Úrnak. Tehát meg kell jó megtanulnunk derűsen látni az életet, és mindig jónak tekinteni az Istent. Soha nem rossznak, mindig jónak tekinteni Istent. Tehát megtapasztalhatjuk valóban mindennapi életben, hogy különböző helyzetekben, hogyha kitartunk a hála mellett, akkor belső harmónia, belső béke születik meg bennünk. Vigasztalást találunk, belegyökereződünk Isten jelenlétébe, és akkor megtapasztaljuk az ő szeretetét. Tehát a mélyben, a lelkünk mélyében ott vannak a kegyelem forrásai, és ha engedjük, hogy ezek a források feltörjenek, akkor mindig több erőt, több értéket tapasztalunk az élet különféle helyzeteiben. 84. Zsoltár, ha a könnyek völgyébe mennék is át, a források völgyévé fogja fogad, Uram, változtatni. Tehát ez a 84. Zsoltár beszél a könnyek völgyéről, ami szimbolikusan azt jelenti, hogy az életben sok minden fájdalom érhet, ami problémát okozhat nekünk. A zsoltár számozásnál tudjuk, hogy egyen sokszor ugrik a zsoltár az újabb szentírási kiadásoknál, tehát amikor 84, az lehet, hogy éppen 85. is, tehát előtte, utána, és nézzük meg, hogyha utána nézünk a szentírásban. De az élet fölötte áll a halálnak, Jézus föltámadása ezt állítja elénk. Amikor az egész tanítványi kar kétségbe esve gyötrődött Jeruzsálembe, akkor Jézus bekopogtatott a harmadik napon, itt vagyok, békesség veletek. Tehát amikor az összes kétségbeesés, keserűség, aggodalom, hogy mi lesz velem, mi lesz velünk, eltöltötte a szívüket, és alig mertek szólni egymáshoz, annyira keseregtek, akkor Jézus megjelent ragyogó tisztaságban, szentségben, és mosolyogva bemutatta a föltámadt élet diadalát és győzelmét. Tehát a fájdalom valóságos volt, hogy Jézus elment, Jézus meghalt a kereszten, a tanítványok megrendültek, de valóságos a föltámadás is. Tehát nekünk is erre a kettősségre kell építenünk, fölfedeznünk a fájdalomban a föltámadást. Minden fájdalomban. Hogy ott van a fájdalom mögött Jézus föltámadása, Jézus győzelme. Mert minden keserűségnél, betegségnél, gyógyíthatatlan problémáknál, gyötrelmeknél ott van az, hogy ez végleges, nem ez a végleges, hanem Jézus a végleges, Jézus győzelme és Jézus diadala. Máté 5.4-ben boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Tehát ez egy örök szentírási üzenet, minden sírásra, minden fájdalomra, hogy Isten minket megvigasztal. Látja a könnyeinket, látja a fájdalmainkat, látja a félelmeinket, és megvigasztal bennünket a Szentlélek által. Tehát a hála egy túlélési stratégia, és egyben most ezzel túl tudjuk élni a szomorúságot, a keserűséget, a kétségbeesést. Nem szabad meghagyni, hogy a keserűség gyökeret verjen bennünk. Ha olvasok az újságokat, látjuk a televíziót, rengeteg ember elkeseredik, sajnos nincs elég hite, és sajnos öngyilkos lesz. Tehát minden öngyilkosság elkerülhető lenne, hogyha bízna Jézusban, hogy el fog múlni ez a fájdalom, probléma, veszteség, és minden újra kezdhető. De amikor az ember azt mondja, hogy vége van mindennek, akkor már ott van a sátán kísértése, hogy akkor egyszerű, öld meg magad, és nem kell tovább elviselned azt, ami történt most körülötted. Menekül az ember a fájdalomtól és a problémáktól, holott az élet Isten kezébe van, nem tud elmenekülni, mert akkor halál után találkozik a másik élettel, vagyis Istennek a irgalmával, ha megbánja a bűnét, vagy pedig a büntetésével, hogyha az örök kárhozatba kerül. Tehát a hála egy túlélési stratégia. Akinek minden nap ott van a hála a szívében, az soha nem lesz öngyilkos. Tehát ezért fontos, hogy ezt a orvosságot ott tartsuk mindig az asztalon, és minden nap vegyünk be belőle egy tablettát, hogy éljünk. Mert ki tudunk emelkedni a reménytelenségből, a legmélyebb gödörből is, hogyha a szívünkben ott van a hála. Ha azt kérdezzük, hogy miért adjunk hálát, akkor adjunk hálát a vigasztalásért, Isten vigasztalásáért, hogy nem vagyunk egyedül a sötétségben, hanem Isten fölemel bennünket, és velünk van. hálát adhatunk azért is, hogy Jézus együtt érez velünk, mert ő maga is átélte a farizeusokon keresztül a támadást, a hálátlanságot, a rossz indulatot, amikor megtervezték az ő megölését, akkor Jézus biztos nagyon nagy szomorúságot tapasztalt, de ugyanakkor rögtön hálát adott az atyának, és a Szentírás benne van az is, hogy hiszen ezért jöttem, atyám. Ezért jöttem, hogy meghalljak az emberekért, hogy megszerezzem nekik a mennyországot. Tehát a sebek könnyen begyógyulnak, amikor engedjük azt akár gyász idején, hogy milyen sok szép emlékünk volt ezzel vagy azzal a testvérünkkel, barátunkkal, vagy milyen sok szeretetet kaptunk anyánktól, apánktól, vagy testvéreinktől. Tehát a jót fölidézésével is meg tudunk vigasztalódni. Joyce Meyer írja egyik könyvében, hogy a legbátorítóbb dolog, ha emlékezel a szenvedésed idején a jóra. Nem fog örökké tartani a szenvedés. Ha hiszel Jézusban, akkor megtapasztalod az ő vigasztalását, és megvigasztal az örökké valóság boldogságával, és akkor elmúlt a fájdalom. Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről, a halál nem lesz többé. Jelenése 21.4. Nem lesz gyász, nem lesz jajkiáltás, nem lesz fájdalom, mert az elsők elmúlnak, és Istennel találkozunk. Van úgy, hogy az élet elsötétedik. Tragédiákat, veszteségeket tapasztalunk. Jó barátságaink elmúlnak, tönkremennek, szembeszállnak velünk az emberek, amikor ártatlanul támadnak, és úgy érezzük, hogy sötétségbe kerültünk, és nem érezzük Isten vigasztalását sem. Zsoltárok 34-ben azt írja Zsoltár, hogy közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Tehát amikor távol érezzük magunkat Istentől, akkor is közel van Isten. Akkor is hihetünk abban, hogy itt van mellettem, csak az én érzésem most más mond. Tehát a hit azt felül tudja múlni a rossz érzéseket vagy gondolatokat. Corrie ten Boomról talán olvastatok, hallottatok. A második világháborúban zsidó menekülteket őrzött a házába, és valaki beárulta a Gestapónak, és akkor elvitték a zsidókat, és őt magát, és testvérét, édesapját is együtt elvitték velük. A nővére és édesapja ott halt meg a táborba, de ő kiszabadult, és azt mondta, hogy hirdetni akarja hálát a Jóisten szeretetétől. Amikor egy vonat egy sötét alagúton megy át, nem dobod el a jegyet, és nem akarsz leszállni, mert tudod azt, hogy a alagút végén ott van a világosság. Tehát Isten ad kétségbeesés alagútjában is reménységet, hogy nem sokára jön a világosság. Tehát ő ilyen gondolatokkal vigasztalta magát, amikor a lágerben meghalt az édesapja és a nővére, és bízott abba, hogy Isten velem van itt is, és meg fog vigasztalni engem. És utána körbejárta a német városokat, és mindenütt hirdette, hogy Isten szeret titeket, Isten megvigasztal benneteket, ne dobjátok el a reményt, mert van lehetőség újjászületni Istenben. Tehát lehet bízni benne. Amikor a sötét időszakot élte meg, azt gondoltam, hogy elnyel a sötétség, minden az éjszakává válik, egyszer csak éjszaka világosság lesz benne. Zsoltár 139.11. Tehát bele kell kapaszkodni, meg kell ragadni Isten igényét, amelyben sok vigasztalás és erő van. Akár ki lehet ragasztani a szobánkba is egy ilyen kis apró cetlit, és ráírni, hogy 139 zsoltár. A sötétben nem tudunk tájékozódni. Tehát életünk sötét időszakában is nem tudjuk, mi történik, nem tudunk eligazodni. Tehát azért fontos minél előbb Istenhez fordulni, amikor valami sötétség él. Nem szabad belenyugodni abba, hogy sötét van, vagy ránk tört a reménytelenség. Isten számára a sötétség nem sötétség. Tehát ezért fontos ráhagyatkozni, hogy ő benne mindig világosság van, és megragadni az ő kezét. A sötétségben minden fenyegetőnek tűnik. A legkisebb apróságot is felnagyítjuk, és fantáziánkkal még sötétebbé varázsoljuk a környezetünket. De Isten mindig jó, mindig szeret bennünket, és mennyországot készít számunkra. Tehát akár ezzel, vagy más gondolatokkal mindig megvigasztalhatjuk magunkat. Tehát a legnagyobb sötétségben is hálát adhatunk Istennek, hogy ő megteremtett és megváltott bennünket, és hogy vele lehetünk életünk éjszakai időszakában is. Nem lesz mindig sötét. Az igazakra világosság fénylik a sötétségben. 112. Zsoltár, 4. vers. Tehát fontos, hogy a Szentírással, mint életforrással foglalkozunk, ne engedjük, hogy a világ az ki tudjon bennünket borítani, és eltávolítson minket Istentől. Tehát a Szentírást azért is kaptuk Isten igéjét, hogy mindig ott legyen a kezünk közébe, mindig ki tudjuk nyitni, és mindig megvigasztalódjunk Isten igéjével. Egy halászokból álló társaság megpihent a fogadóba, és az egyik halász elmesélte, hogy egy csodálatos halat látott, már majdnem megfogta, de éppen az utolsó pillanatban elkerülte a horgát, és tovább úszott. És valami barna foltot hagyott maga után. A fogadós nagyot sóhajtott, és nagyon nagy kárt gondolt, mert ez a barna folt, ez végül is egy másik halnál odafröccsent a fogadó falára. Na most mi lesz velem, mondta a fogadós, ki kell festeni az egész fogadót, mert ti ott bemoskoltátok a falat. És akkor ezt mondta az egyik festő, hogy nem lesz rá szükség. És olajfestéket vett elő, és elkezdte festeni a falat, és a következő aláírással Sir Edwin Lanchester. Tehát egy híres természetképfestő volt, és egy gyönyörű aggancsú szarvas képét festette oda, és csodájára jártak később az emberek. Tehát, hogy föl lehet használni a fájdalmakat, szomorúságokat is, hogy az ember megtalálja Isten kegyelmét azon keresztül. Tehát Isten kezei ugyanezt teszik velünk. Fogja az életünk széthulló darabjait, és összekapcsol bennünket egy új és szebb életformával. Tehát nem számít, hogy mennyire hullott szét az életünk. Nem számít, hogy hogyan és milyen módon tették tönkre az életünket, Isten mindig újjá tudja teremteni. Tehát akkor értjük ezt a halászt, ugye, hogy bemutatta, hogy elment a hal, de ugyanakkor a fogadóba az étel, valahogy kilöccsent, és akkor fal piszkos lett. Tehát gondoljunk az életünkre, Isten kezében csodálatossá tud válni. A művész, az isteni művész addig dolgozik rajtunk, amíg olyan szépet nem fest, ami megragadja az embereket. Isten a legnagyobb művész, nem hagyja félbe a munkáját életünk végéig. Tehát ezért fontos ráhagyatkozni, rábízni magunkat, mert az ő szeretetével mindig újat tud bennünk cselekedni. Tehát jusson eszünkbe akkor, ha kudarcot látunk vagy tapasztalunk, akkor megvan mellette a lehetőség is, hogy abból valami jó szülessen. Amit értelmetlennek és rossznak látsz, ott már az Isten gyönyörű képet vagy gyönyörű hátteret lát. Amint egy vaknak, Newton a fizikus mondta, amint egy vaknak semmi fogalma sincs a színekről, nekünk sincs fogalmunk a végtelenül bölcs Isten látás módjáról. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, majd a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival nagyobbak az én utaim a ti utaitoknál, gondolataitoknak, gondolatoknál. Ézaiás 55:8. Hát Istennek mindig van új kezdése. Amikor összeomlik valami, nem szabad elkeserednünk, hanem hinni abba, hogy Isten újat tud kezdeni az életünkben, és bízni kell benne. Ezért kell odaadnunk az életünket. A Zsoltár 13. verse így: hálát adok Istenem, hogy te másképpen látsz, mint mi emberek, hiszem, hogy nem mondasz le rólam, kérlek, vedd kezedbe az életemet. Köszönöm, hogy a ti kezedben a kudarcaim is remek művé fognak változni. Egy kislány minden nap gyalog ment haza az iskolából. Egyik nap az idő nem volt valami jó, de ő mégis gyalog indult el. Hogy telt a délután, egyre jobban fújt a szél, dörgött és villámlott. A kislány anyukája megijedt, hogy most mi lesz a kislányommal, autóba ült és eléje ment. Az anyuka gyorsan odaért, meglátta kislányát gyalogolni, aki minden villámlásnál megállt és mosolyogva felnézett az égre. A villámlás követett, a kislány pedig ment nyugodtan előre. Mit csinálsz? Kérdezte a mamája. Igyekszem jól kinézni, hogy Isten fényképeket készít róla. És egyáltalán nem félt, nem szomorkodott, nem esett kétségbe. Tehát a gyerekektől lehet tanulni, új nézőpontot találni. Bámulatos érzékük van ahhoz, hogy amit mi felnőttek, kétségbeesve nézünk, más perspektívából, új nézőpontból lehet választani. Ugyanakkor ott a kreativitás. Amiatt, mert ha megszakott sémák szerint gondolkodunk, akkor sokszor nem akarunk és nem tudunk kreatívak lenni. A kreatív gondolkodás segít felfedezni, hogy Istennek mindig van új ötlete és szeretete. Az egyszerűség öröme. A gyerekek megcsodálják a pillangókat, szappanbuborékot engednek, hétköznap kavicsot gyűjtenek. Miért ne találnák örömet a legegyszerűbb dolgokban is? A gyerekek nem elemezgetik a múltat, nem aggódnak a jövő miatt, belefeledkeznek a jelenbe, és megélik a mai napot. És őszintén kitörik, kifejezik az érzelmeiket. A gyerek nem leplezi a szomorú, nem akar másnak látszani, mint aki, nem azt viselkedik, hogy mi gondoljuk, és a hála kifejezés terén is igaz. Egyből a szülei nyakába ugrik, tapsol, újjon, sikolt örömében, annyira hálás. Fejezd ki te is háládat Isten felé, mert ő minden nap gondoskodik rólad, hogy megtaláld a napnak az örömét és szépségét, és megtaláld a boldogságot ebben a földi életben. Lehet hálanaplót írni, amelyben egy-egy nap egy-egy örömet leírunk. Egyik szentnél olvastam, talán Avilai Terésznél, hogy amikor nagyon nagy öröme volt, és Isten különös kegyelmében részesült, akkor ezt leírta néhány szóba egy kis füzetbe. És amikor nagy szomorúságot, nagy csalódás, nagy fájdalmat tapasztalt, akkor elővette a kis naplóját, és végigolvasta, és utána egy pillanat alatt elmúlt a szomorúsága. Tehát az öröm felidézése azt elmulasztja a szomorúságot és a csalódást. Tehát virágok, fák, állatok, élőlények, nincs öntudatok, nem tudnak magukról. Az ember különleges lény, akit Isten saját képmására alkotott, a hálához éppen ez kell. Ahogy számba vegyünk, hogy mindenért lehetünk hálásak, végig kell gondolnunk, hogy mit éltünk át addig, hogyan segített minket Isten, és hogyan erősít meg bennünket. Ezért szükséges a hálanapló. Az életünkben számos ok rejlik a hálára, csupán nem látjuk meg, mert minden természetesnek veszünk. Egyik nap a másik után telik, és ezek a szürke hétköznapok mondjuk, és nem veszük észre, hogy Isten minden nap kegyelmet és szeretetét adja. Tehát ezért kell megfogalmazni, hogy minek örültünk, hogyan kaptuk meg Isten jóságát és irgalmát, és megtaláljuk az élet különlegességét. Biblia írja, hogy vidám szívnek minden napja ünnep. Példabeszédek 15-15. Tehát a hétköznapos napokban is van mit ünnepelni. A hálás szív, az örömteli szív. Isten ajándékaiban és áldása minden nap gyönyörködhetünk. Tehát ezért kell följegyezni időnként, hogy milyen örömet tapasztaltunk. Hagyszer a szívünk ráhagyatkozik a hálára, rádöbbenünk arra, hogy egész életünk csupa öröm, hálás, mert Isten minden nap segít és minden nap velünk van. Olyan ez, mint az edzés. Ha rendszeresen használjuk az izmainkat, edzük, akkor megerősödünk. Az izmokat használni kell, mert elsorvadnak. Így kell gyakorolnunk a hálát, és különösen egy naptalán zsörtölődő, megkeseredett emberként ébredünk, de már ott lóg a hálafüzet, és akkor rögtön megtapasztaljuk Isten szeretetét, ha hálások leszünk. Tehát hálásak vagyunk most azért, mert húsvét közeledik, és az Úr Jézus megváltott bennünket. Megköszönjük ezekben a hetekben az ő jóságát, irgalmát, hogy szenvedett értünk, megváltott a bűneinktől, és megnyitotta számunkra az örökké valóságot, a mennyországot. És ezért kell vigyáznunk mindig az ő kegyelmére. Amen. Köszönöm. Thank you.